Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
Az egészségkód állandó szakértője itt van velem a stúdióban, Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor, köszöntöm én is a hallgatókat.
Az első témánk az az antibiotikum rezisztencia és az antibiotikumok túlzott használata. Mind a kettőről fogunk beszélni, mert hogy évente 35 ezer ember veszíti az EU-ban életét az úgynevezett multirezisztens kórokozók által okozott fertőzésekben. Nyilván ezzel kapcsolatban egyébként behozhatjuk a penicillin felfedezésének 100. évfordulóját, ugye ez 1923-ban történt, és hogy mi minden változott azóta. A mai korban milyen veszélyek fenyegetnek akár az antibiotikumokkal kapcsolatban, mi az, amit legyőznek az antibiotikumok, és mi az, amit ma képtelenek legyőzni. Aki velünk van a vonalban, professzor dr. Szabó Dóra, a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója, egyetemi tanár, az MTA doktora. Üdvözlöm, kezit csókolom.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat és mindenkit.
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Az első és átfogó kérdés az az, hogy ebben a 100 évben, mióta a penicillint felfedezték, mi változott, rezisztensebbek lettünk az antibiotikumokra, és van-e, ami esetleg pótolja majd az antibiotikumokat?
Köszönöm szépen a kérdést. Én először is szeretnék egy-két fogalmat tisztázni, hogy gyakorlatilag mik is ezek az antibiotikumok. Az antibiotikumok azok a antimikrobiális szerek közé tartoznak, amely antimikrobiális szerek a különböző mikrobákat pusztítják el. Az antimikrobiális szereket emberek, állatok, növényeknek a kezelésére használjuk, és antimikrobiális rezisztenciáról akkor beszélünk, amikor ezek a mikrobák, baktériumok, vírusok, vagy élősködők, akár gombák ellenállóvá válnak a gyógyszerekkel szemben, olyan gyógyszerekkel szemben, amelyekkel korábban kezelni tudtuk őket, és így a kezelés kevésbé lesz hatásos, vagy eredménytelenné válik. Fleming, amikor felfedezte a penicillint, gyakorlatilag akkor még a penicillin egy gomba által termelt antimikrobiális anyag, ennek az egésznek az a háttere, hogy minden élőlény, a mikrobák is a saját életterüket próbálják meg biztosítani, ezért ők maguk is a többi mikroba ellen különböző anyagokat termelnek. Az antibiotikumoknak a többsége így került felfedezésre, hogy különböző mikrobákból izolálták őket. Ezeket humán felhasználásra, illetve majd beszélünk róla, hogy nem csak humán, hanem állatgyógyászat, illetve ugye növények kezelésére is. Ha alkalmazzuk őket, használjuk őket, akkor a használat során rezisztencia alakul ki. Ez a rezisztencia, ez természetes módon is kialakul az idők során, azonban abban az esetben ez felgyorsul, hogyha ezeket az antibiotikumokat túlzott mértékben, vagy helytelenül. Itt, hogy helytelenül az ugye azt jelenti, hogy nem elég körültekintően, nem megfelelő időben, vagy nem megfelelő adagban, nem megfelelő gyakorisággal, nem megfelelő ideig használják, és ez az, ami nagyon komoly problémát jelent, hiszen fel fogja gyorsítani, illetve a már jelenlévő multirezisztens kórokozóknak a terjedését is elő tudja segíteni.
Ez az, amit ugye sokan nem vesznek komolyan. Ha jól tudom, akkor ez az a probléma, amit egész egyszerűen az edukáció hiánya miatt nagyon sokan ebbe a probléma beleesnek, vagy elkövetik ezt a hibát, és ugye ez azt is jelenti, csak hogy nevesítsük, hogy ha van egy antibiotikum kúra, és azt a vége előtt befejezi valaki, akkor azzal nagyobb kárt okoz, mint hogyha nem kezdte volna el ezt a kúrát. Ezt jól gondolom?
Pontosan, igen. Tehát nagyon fontos az, hogyha egy antibiotikum kezelés elindul, és nem véletlenül van az, hogy az antibiotikumnak a használata, az antibiotikumnak a kiváltása, az vényköteles Magyarországon. Nagyon fontos, hogy a beteg minden esetben betartsa az orvosi előírásokat, tehát megfelelő adagolásban szedje, és nagyon fontos, hogy függetlenül attól, hogy a tünetei elmúltak, javultak, az adott antibiotikum kezelést be kell fejeznie, hiszen a nem megfelelő ideig alkalmazott antibiotikum kezelés az a rezisztens baktériumoknak a szelektálódásához fog vezetni, és hát a rezisztens baktériumoknak a további terjedéséhez fog hozzájárulni.
Kimondhatjuk azt most már sok évtizednyi tapasztalattal, hogy nagyon sok esetben olyankor is antibiotikum kúrát javasolt annó az orvos, amikor nagyon nem erre lett volna valójában szükség, és ez is vezethetett ahhoz, hogy ma már egyfajta rezisztencia is kialakult?
Ez is az egyik oka volt. Többek között ezt azért hozzátenném. Nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy különösen a téli szezonban a felső légúti fertőzéseknek a döntő többségét vírusok okozzák. Vírusok ellen, vírusos megbetegedések ellen az antibiotikumok nem hatékonyak, az antibiotikumok azok csak is kimondottan bakteriális fertőzések ellen hatékonyak. Tehát ebben az esetben, amikor nem indokolt az alkalmazásuk, szintén a rezisztenciának a kifejlődéséhez fognak hozzájárulni. Sajnos nagyon nagy a lakossági nyomás. Mindenki úgy gondolja, hogy egy felső légúti fertőzés csak antibiotikum kezeléssel gyógyítható meg, és én tudom, hogy a kollégákra óriási nyomás nehezedik ez ügyben.
Az egyébként miért lehet, hogy az antibiotikumnak ekkora hype-ja lett? Tehát, hogy ennyire népszerű, és hogy akár akkor is alkalmazzák, amikor erre semmi szükség.
Vagy alkalmazták, ezt tegyük hozzá, az ma már ez szerintem nem így van, de biztos, hogy több évtized eltelt így.
Az antibiotikumok, amikor bevezették őket, akkor, és nem volt magas a rezisztencia, akkor hát abban az időben nagyon sok olyan betegség ellen, ami korábban kezelhetetlen volt, gyakorlatilag hát rendkívül hatékonyak voltak olyan betegségeket, amikkel korábban nem tudtak mit kezdeni az antibiotikumok megjelenése. Gondoljunk csak a sebfertőzésekre vagy a szifilitre. Nagyon-nagyon sok betegségre hatékonyak, és én úgy gondolom, hogy ez vezetett ahhoz. Tehát ha megnézzük azt, hogy egyáltalán milyen fertőző betegségek voltak gyakoriak több mint 100 évvel ezelőtt, illetve most teljesen más lesz a betegségeknek a spektruma, hiszen korábban egy ma már banálisnak mondott bakteriális fertőzésbe is belehalhattak az emberek. Ma már az antibiotikum éra megjelenésével minden megváltozott, és gyakorlatilag ez rögzült az emberekben.
Hogyan mutathatók ki a multirezisztens kórokozók?
A multirezisztens kórokozóknak a kimutatása az mindenképpen mikrobiológiai, laboratóriumi feladat. Elsősorban tenyésztéssel mutatják ki a különböző mintákból, ahonnan mit a laborba küldenek tenyésztésre. Ezek a multirezisztens kórokozók, ezek általában lassan növő baktériumok, ennek pedig az az oka, hogy fölveszik ezeket a plazmidokat, rezisztencia géneket, és nehezebben tudnak nőni, tehát az a fitnessük az rosszabb lesz. Ez egy másik probléma, hogy mire ki tudja adni a laboratórium azt, hogy valakiben benne van a multirezisztens kórokozó, az azért pár nap.
Az állatgyógyászatban ugyanezeket a trendeket élik meg az állatorvos kollégák, ami a humán gyógyászatban jellemző a rezisztenciával kapcsolatban?
Másképp, ami nagyon érdekes tény, és nem annyira ismert, hogy a antibiotikum felhasználásnál, tehát megnézzük mondjuk az Unióban az antibiotikum felhasználást, az antibiotikum felhasználás kétharmada az az úgynevezett élelmiszer termelési célú állattenyésztésben kerül felhasználásra. Tehát csak egyharmada az, ami humán felhasználásra kerül, és az állattenyésztés során felhasznált antibiotikumok bejutnak a környezetbe is, és a környezetet is szennyezik. Gyakorlatilag visszakerül az egész, aztán az élelmezési láncon keresztül az emberekbe. Ezért is hirdette meg az Unió az úgynevezett egy egészség programot, mert nem tudjuk különkezelni az emberekben a multirezisztenciát, az állatokban vagy a környezetben, hanem ez az egész összefügg, és egy nagy körforgást figyelhetünk meg.
Fú, hát sok mindent, nagyon sokat tanultunk ebből a beszélgetésből, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen.
Professzor dr. Szabó Dórával, a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatójával, egyetemi tanárral, az MTA doktorával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Folytatjuk az egészségkódot egy olyan témával, ami a Semmelweis Egyetem honlapján megjelent cikkből megismerhető. Lefagyasztott petefészek szövetet ültettek vissza kemoterápia után a Semmelweis Egyetemen. Akit erről meg fogunk kérdezni, dr. Bokor Attila, szülész-nőgyógyász szakorvos, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának egyetemi docense. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
Doktor úr, meséljen a legelején nekünk arról, hogy egyrészt ez az eljárás, ez valahonnan adaptálva lett-e, illetve milyen körülmények között vették ki a petefészek darabot még ugye 21 éves korában a páciensből.
Igen, hát ezeket a műtéteket akkor van értelme elvégezni, hogyha arra számítunk, hogy egy valamilyen nem nőgyógyászati daganat esetében olyan daganat ellenes kezelésre lehet szüksége a betegeinknek, akik ennek következtében meddővé válnak, az ő petefészek működésük teljes mértékben leáll. Ezzel számos ilyen betegség van. Itt a jelen esetben arról volt szó, hogy ez egy 20 éves fiatal nő jelentkezett nálunk, akinek leukémiája, akut limfoid leukémiája volt, és arra számítottak az onkológusai, hogy olyan kezelésre lehet szüksége, ami aztán a későbbi gyermekvállalást lehetetlenné teszi. És így is történt. Amikor a Semmelweis Egyetemen ez 7 éve működik, ez a feltételes megőrző program. A feltételes megőrzés azt jelenti, hogy a teherbeesés esélyeit megőrző program, és olyan nem nőgyógyászati daganatos betegeket válogatunk be ebbe a programba, akiknél ennek a műtétnek értelme van, illetve ennek a beavatkozásnak az elvégzése lehetővé teszi, hogy mind a petefészek működése, a petefészek hormon termelésének a visszaállítása, mind pedig a gyermekvállalás lehetségessé váljon.
Miben unikális ez a műtét? Végeztek-e már ilyet Magyarországon korábban, vagy Európában végeztek-e korábban?
Hát pont ugyanilyen műtétet még nem végzett senki. Ebben az az újdonság, szóval itt a Semmelweis Egyetemen az volt ebben a hát kvázi úttörő, hogy ezt laparoszkóppal teljes mértékben kicsi hasi lukakon keresztül végeztük. Ez egyik, a másik pedig olyan eszközöket, illetve hát ilyen kiegészítéseket alkalmaztunk, amit a legjobb tudomásunk szerint még senki. És ez az a lényege, hogy mi egy ilyen speciális, úgy hívják ezt, hogy a cellulális mátrixot használtunk ahhoz, hogy a petefészek szövetrészleteket erre rögzítsük, és a beteg ebből aznap reggel, amikor a visszaültetés történt, egy úgynevezett trombocitában gazdag plazmát, ilyen vérlemezkében gazdag saját vérkészítményt készítettünk a Semmelweis Egyetem laboratóriumában, és ezt is felhasználtuk a visszaültetés során. Ez azért nagyon fontos, mert ennek az egész eljárásnak, ami egyébként már viszonylag nagy számban a világon, elsősorban Skandináviában, Németországban, az Egyesült Államokban elvégzésre került. Ezek utána, a beavatkozások után sajnos a petefészek szövet részletek, amiket aztán beültettünk, ezeknek a életideje nagyon változó, ez átlagosan 3 év csupán. Ez ugye nem annyira sok egy 24 éves nőnek, mert ő nem 3 évig, hanem 30 évig szeretne menstruálni, de legalábbis néhány évtizedig. És ezt szeretnénk mi általunk alkalmazott újításokkal megnövelni ezeknek az élethosszát, ezeknek a beültetett szöveteknek.
Említette, hogy a Skandináviában, Egyesült Államokban már van egyfajta hagyománya, történelme az ilyen típusú műtéteknek, ha nem is teljesen ugyanilyen műtéteknek, de hasonlóknak. Milyen sikerarányjal tudnak utána az érintett nők gyermeket vállalni?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Nincs sajnos olyan, hát sajnos nagyon kevés ilyen beavatkozás történt. Világszerte 100-as nagyságrendű, és mindegyik csak egy úgynevezett ilyen egy ilyen, úgy hívják ezeket, olyan case series, ilyen esettanulmányok során számoltak be a kutatócsoportok ezeknek az eredményességéről. Egyszerűen nem tudunk olyan arányos arányt megállapítani, ami alapján azt lehet mondani, hogy ez mondjuk 30%-ban sikeres, mert annyira kevés ilyen beavatkozás történt még. Ez Magyarországon orvostudományi kutatásnak minősül, és csak a Semmelweis Egyetemnek van erre etikai engedélye.
Térjünk vissza az említett páciensre, ugye, akinél 24 éves korban diagnosztizáltak limfoid leukémiát. Ugye azt írja ez a cikk, ami a Semmelweis oldalán is van, hogy ő már jól van, és az otthonában lábadozik. De ugye ezt a szövetet 3 évvel ezelőtt levették tőle, vagy leválasztották tőle, és fagyasztva tárolták. Meddig lehet fagyasztani egy ilyen szövetdarabot?
Ezeket a szöveteket akár évtizedekig is lehet fagyasztani, és nagyon jól érzi, hogy én azt gondolom, hogy elsősorban ebben a beavatkozásban nem a mi szerepünk, a sebészek szerepe az igazán izgi, hanem azok a biológusoké, akik ezt képesek lefagyasztani, utána felolvasztani és úgy tárolni, hogy a petefészek szövet az a későbbiekben visszaültethető legyen. Szóval én azt gondolom, hogy ez itt mindig egy csapatról van szó, itt a mi feladatunk az nem annyira komplex, mint az a momentum, amikor eltávolítottuk a petefészek szövetet 3 évvel ezelőtt, ezt megfelelően ellenőriztük, hogy itt daganatmentes legyen, akkor kellett nekünk egy nagyon szuper patológiai háttér. Utána ezt lefagyasztottuk úgy, hogy ez aztán később felhasználhatóvá váljon. És én azt gondolom, hogy ennek az eljárásnak ez az igazán komplex és nehéz része, a sebész része az szerencsére nem annyira bonyolult.
Elhangzik ebben a Semmelweis-es cikkben az is, hogy a műtétnél együtt dolgozott dr. Piros Lászlóval, aki a sebészeti transzplantációs és gasztroenterológiai klinika szakembere. Nevezhetjük ezt a beavatkozást egy picit transzplantációnak, még akkor is, hogyha a beteg saját szöveteit ültették vissza?
Pont ezt akartam kérdezni, de saját magának a donora volt.
Úgy is hívják, hogy autotranszplantáció, amikor a saját szövetet ültetünk vissza, hogy van-e saját szervet, akkor ezt autotranszplantációnak hívják, és abszolút nevezhető szervátültetésnek, vagy szövetátültetésnek. És ez éppen ezért a piros docens ezért volt velünk, mert neki hatalmas tapasztalata van, ő májat, pankrász, vesét, mindenfélét át tud ültetni. Mi meg soha nem csináltunk ilyet, úgyhogy az ő segítsége az nagyon kellett. És hát ez is jól jelzi azt, hogy a csapatmunka már megint csak az mennyire fontos, hogy itt nálunk a Semmelweis Egyetemen mindenre van lehetőség. Itt a szuper biológusok, szuper patológiai háttér, és hát kitűnő sebészek tudnak egy ilyen beavatkozásban segíteni. Most mi már jó néhány, több mint 20 betegnek fagyasztottuk le a petefészek szövetét, és Dalma volt az első, akinek ezt most meg kellett kapnia, mert az ő élete ennek a betegsége elért egy olyan helyzetbe, vagy olyan pillanathoz, amikor ezt visszakaphatta, de a jövő év első negyedévében 7 további autotranszplantációt tervezünk, most valahogy a betegeink lassan terbe kívánnak esni.
Mindegyik hasonló lesz ehhez? Tehát hasonló technikával végzik a műtéteket?
Igen, hasonló technikával, főleg akkor, hogyha ez sikeres lesz, mert ugye ezt most még nem tudjuk pontosan, hogy ez ennek a grafnak, ennek a szövetnek a működés az milyen lesz. Most azt látjuk, hogy szerencsére nem volt semmilyen szövődmény a műtétnél, de az, hogy hormontermelés mennyi idő után áll vissza, illetve a petefészek szöveten belül a petesejt termelődés, az mikor kezdődik, hát az most még egy kicsit izgi időszak, szóval ez most a következő hónapnak a történése.
Lehet, hogy kicsit messzire vezet a kérdés, és egy nőgyógyász nem is biztos, hogy tud erre válaszolni, de hasonló technikák, amikor egy betegből kivett egészséges szövetet, vagy szervrészt lefagyasztanak, és x évvel később visszaültetnek, ez egyébként egy bejáratott módszer a sebészetben?
A sebészetben is bejáratott, és ugyanilyen ilyen feltétes megőrzésre már történt Magyarországon is kísérlet erre. Itt nálunk a technika újszerűsége az, ami igazából újdonságnak számít. És hát abban bízom, hogy a sikere is az lesz.
Nagyon köszönjük a beszélgetést. Dr. Bokor Attilával, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika Baross utcai részlegének egyetemi docensével, szülész-nőgyógyász szakorvossal beszélgettünk. Köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm.
És folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
egészségkód. A test és a lélek jelzései.